Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke, a második reformkor alapítvány alapítója. Jó napot kívánok, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mit gondol, ha az ellenzék kiszámolja vagy látja, hogy Márki-Zay Péter lesz a közös miniszterelnök jelölt, akkor végigcsinálják az előválasztási folyamatot, vagy nem csinálják végig?
Jó kérdés. Éppen a tegnapi napon fogalmazódott meg bennem ez a kérdés, és én arra jutottam, hogy hát mintha már bánná az ellenzék ezt a jelenlegi helyzetet. Tehát az ellenzéki pártokra gondolok most. Tehát én azt gondolom, hogy ha ennek a tudatában vissza lehetne tekerni az időt, akkor az ellenzéki pártok megakadályoznák azt, hogy Márki-Zay Péter nyelje az előválasztást.
Nem gondolták végig, mert a szabályok szerint simán kijöhetett ez, hiszen az emberek előválasztáson választottak, arra szavaztak, akire akartak. Nem volt kitiltva Márki-Zay Péter.
Kitiltva nem volt, de azért ez nem volt benne a levegőbe. Tehát én nem hiszem azt, hogy van olyan ma Magyarországon, akit ez ne lepett volna meg, beleértve magát az érintettet is. Tehát én pont azt látom, hogy erre senkinek nem volt forgatókönyve, Márki-Zay Péternek sem, tehát ő sem gondolta, hogy ezt megnyeri. És a győzelme után látható is volt az, hogy leült a kampánya, tehát nem tudta, hogy most mit kellene csinálni. Az ellenzéki pártok sem voltak erre felkészülve, ezt nem őket megdöbbentette nagyon ez az eredmény, és a Fidesz sem volt rá felkészülve. Tehát matematikai lehetőségként ott volt ez, de az, hogy végső, még az, hogy a másik fordulóba jut, az sem tűnt valószínűleg. Azt meg, hogy a végső győztes ő lesz, az meg már tényleg számtalan körülménynek, meg véletlennek, meg ki tudja, minek az összjátéka kellett, hogy ez kialakuljon. Tehát ez mind a mai napig azt gondolom, hogy egy olyan dolog, amit nem lehet egy okkal magyarázni, hanem egy nagyon komplex eseménysorozatnak lett a vége.
De nem úgy van egy pártnál, hogy amit a szabályok megengednek, azt az abból fakadó összes forgatókönyvet végig gondolja, és mindegyikre csinál egy cselekvési tervet? Vagy túlbecsülöm a pártokat?
Szerintem egy picit igen. Tehát, hogy nyilván minden párt igyekszik minden reális forgatókönyvre készülni, az energiák azért ott is végesek. Másrészt meg azért szerintem olyan sok erőforrás az ellenzéki pártoknak nincs, hogy teljesen valószerűtlennek látszó forgatókönyvekre is komoly energiákat fordítsanak. Tehát ez szerintem egy olyan matematikai lehetőségként kezelték, amire lehet, hogy jó lenne valamit kitalálni, de igazából, mivel úgysem fog bekövetkezni, ha nem tesszük meg, akkor azból olyan nagy tragédia nem fog bekövetkezni, aztán bekövetkezett.
Mit gondol, most az összefogás ügye az előrébb van, mint az előválasztás végén volt, mert a formailag ránézzünk, van egy közös miniszterelnök jelölt, előrébb kell, hogy legyen.
Szerintem egyértelműen nincs. Tehát az ellenzéki kampány lendülete az előválasztás végével nem lendületet kapott, vagy nem tüzet kapott, vagy nem még nagyobb intenzitás, hanem visszafelé fejlődik, és én azt látom, hogy amit még lehet is magyarázni azzal, hogy hát nyilván itt sok sebb okozás történt, sok konfliktus alakult ki, belső konfliktusok is, és azt rendezni kell, de most már eltelt 2 hónap. És 2 hónap után már ki kellene, hogy rajzolódjon valami, és én inkább azt látom, hogy a folyamat inkább lefelé tartó továbbra is, mint felfelé. Ha már Márki-Zay Péter szlogenjét lehet így alkalmazni a valóságra. Tehát nem, ez most nem egy felfelé tartó kampányév, úgyhogy az ellenzék szerintem hátrébb van, és az ellenzéki szavazók kedélyállapota is. Tehát, hogy nyilván mindenki a maga kis mikrokozmoszában él, meg a maga kis buborékjában, de én azért érzékelek olyan jelenségeket, hogy azok a fiatalok, akik Márki-Zay Péterben, hát ha nem is egy messiás, de egy nagy generációs élménynek a lehetőségét látták, azok körében is megindult most egy ilyen lassú elbizonytalanodás, hogy most mi zajlik itt, mert nem azokat tehát nem azokat a napokat éljük, amit az ellenzéki szavazók szerintem elvártak annak idején 2022. január elejére.
De ön érti a Márki-Zay Péterbe belelátás folyamatát? Mert Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, nem országosan ismert és a napi politikában forgó politikus. Ennek ellenére, ahogy mondja, beleláttak valamit. De miért és mit?
Hát, hogy értem, azt nem tudom, de érteni vélem. Szerintem Márki-Zay Péternek pont az volt az előnye, hogy nem volt egy kialakult kész története és politikai karaktere, hanem egy ilyen új szereplő volt, akit ismertünk már, Hódmezővásárhelyen komoly sikereket ért el, de azért nem volt róla egy szilárd kép, hogy ő kicsoda. És ez pontosan alkalmassá tette arra, hogy az ilyen vágyakat bele lehessen vetíteni. Amit szerintem a fiatal ellenzéki szavazók tömegei megtettek, ami az ő szempontjukból érthető. Tehát én pont az egyik ismerősöm mondta ma, hogy hát ő 26 éves és 15 éves kora óta figyeli a politikát, és neki a politika az arról szól, hogy mindig a Fidesz nyer kétharmaddal. És hogy végre fölcsillant a remény vagy az esély, hogy jön valaki, egy új szereplő, aki végre a történelmet így lehozza testközelbe ennek a generációnak, és lesz valami élményük, valami megtapasztalható valóságuk a politikáról. Tehát én értem ezt a fajta vágyat, teljesen legitimnek is gondolom. És ezt belevetítették Márki-Zay Péterbe, és hogy most ezzel élni fog-e vagy sem, azt nyilván még van rá 2 hónap, vagy 2,5 hónap, hogy kiderüljön, meg utána ki tudja még hány év, de most egyelőre inkább a nem felé hajlik a történet, úgy tűnik.
Ja, az előválasztásnak voltak főszereplői, és az előválasztás végén ezekkel a főszereplőkkel mind-mind történt valami. Kezdjük Karácsony Gergellyel, aki nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy ő a biztos közös miniszterelnök került, majd az első helyről visszalépett a harmadik előválasztási helyezett javára. Rá milyen hatással volt ez a folyamat eddig?
Hát én azt gondolom, hogy már Karácsony Gergely arra számított, hogy az előválasztás az végül is neki lesz egy ilyen előzenélés, vagy egy ilyen előzenekar fogja neki lényegében a közönséget felizzítani. Én azt láttam, hogy ő, és egyébként hozzáteszem, hogy én magam is ezt gyanítottam, meg szerintem nagyon sokan a közvéleményből, hogy Karácsony Gergely számára ez egy jutalomjáték lesz, hogy hát előválasztás oda végén azért ő nyer. Még a Fidesz is erre készült jól láthatóan. És az, hogy ez nem következett be, azt szerintem sokkoló volt a számára. Tehát, hogy az elmúlt 2-3 éve került ott pár nap alatt zárójelbe, amit emberileg nem lehetett egyszerű feldolgozni, és én ilyen értelemben egy ilyen kétségbe esett lépésnek tartom azt a visszalépést. És abban sem vagyok biztos, hogy a maga szempontjából az egy jó lépés volt. De az is lehet, hogy az előre menekülés szempontjából nem nagyon volt más megoldás, mert nem akarta vállalni annak a felelősségét, hogy esetleg Dobrev Klára úgy nyer, hogy mind a ketten pakliban maradnak, Márki-Zay Péter pedig jól láthatóan nem akart visszalépni. És ugye ez a kirántja el hamarabb a kormányszituációhoz vezetett. És itt pedig kirajzolódott a két karakter közötti különbség. Tehát Karácsony Gergely egy analitikus, elemző típus, aki, hát hogy mondjam, nem egy küzdősport alkat. Márki-Zay Péter pedig egy buldózer. Tehát az jól látható, hogy ő átlép minden falon, meg átgázol mindenen. És hát ez a két karakter ebben a szituációban, amikor összetalálkozott, akkor egyértelmű volt, hogy itt ki lesz az, aki visszalép.
De itt ilyenkor az előválasztás második fordulója előtti időszakról beszélünk, még csak kutatási adatok vannak, nincs még előválasztás. Ilyenkor egy politikus azon múlik a döntése, hogy kinek boldogabb a természete? És nyomni a másikat, aki boldogabb, az lenyomja a másikat?
Bármennyire, hogy mondjam, furán hangzik, de azt gondolom, hogy ez történt. Mert én is ugye azzal kezdtem, hogy nem biztos, hogy jó lépés volt Karácsony Gergely részéről kutatási adatok alapján visszalépni, és nem beleállni ebbe a csatába, mint ahogy egyébként sokáig úgy tűnt, hogy bele fog állni, és vállalja az ezzel járó sikert, vagy akár kudarcot is. De az, amikor... Tehát azt próbáljuk megérteni szerintem, hogy ő lélektanilag pár nap alatt mit élhetett át. Tehát ő a biztos győzelem olümposzáról lezuhant az esetleges vereség mocsarába. És szerintem ezt a fajta magasságváltozást, ezt a fajta zuhanást, ezt egy pánikreakció követte. Szerintem onnantól kezdve pánikban volt Karácsony Gergely kampánya.
De ez nem ugyanolyan vereség? Első helyről visszalépni a harmadik helyezett javára?
Bocsánat, második helyről lépett vissza.
Második hely?
Második helyről, én úgy emlékszem, hogy Dobrev Klára nyerte az első fordulót.
Igaza van. Jó.
De ettől függetlenül a másik sem szokott visszalépni a harmadik javára. Tehát, hogy a kérdés ilyen értelemben továbbra is legitim, egy másik nem szokott visszalépni a harmadik javára.
És ha
nem is ez volt az ígéret.
És ha Jakab
Péter megígérte, hogy ő vissza fog lépni, amennyiben harmadik lesz.
Tudom, hogy nincs különösebb jelentősége, ami lett volna hatípusú felvetéseknek, de mi van, hogyha Jakab Péter jön be a második fordulóba, akkor másképp alakulnak a dolgok?
Teljesen másképp. Szerintem a pártoknak nagyjából ez volt a terve, és ez is tűnt a legvalószínűbbnek, hogy egy Jakab-Dobrev-Karácsony hármas alakul ki, és hát ott akkor nyilván nem tudom, hogy előre forgatókönyvek léteztek, ezt sem zárnám ki, hogy mindenki kitalálta, hogy melyik helyezés alapján mit és hogyan fog lépni. Itt nyilván a másik és a harmadik között lett volna minden bizonnyal egy ilyen visszalépési tárgyalássorozat, de hát az, hogy Jakab Péter másikként futott volna ebbe, vagy ő is harmadikként, ugye ez megint a mi lett volna, ha kérdése. Ha Jakab Péter fut be harmadik, akkor biztos, hogy másképp alakul minden, mert azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter lényegében egy külsősként nyerte meg az előválasztást. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök mondta azt, cinikusan hozzáteszem, de azért ebben van igazság, hogy az ellenzék az saját előválasztását sem tudta megnyerni. És egyébként ez történt. Tehát Márki-Zay Péter kívülről nyerte meg ezt az előválasztást, őt nem engedték oda a tárgyalóasztalhoz annak idején, lényegében egy ilyen áttételen keresztül tartottak vele kapcsolatot, és ezért alakult ki most az a helyzet is, hogy a hetedik frakcióról vitáznak. Tehát ő nem volt szereplője az összefogásnak, és nem engedték, hogy szereplője legyen, mondván, hogy ő nem egy politikai párt a parlamentben, hanem a civilek jelöltje. És ha Márki-Zay Péter nincs, és Jakab Péter van, akkor a hat párt valószínűleg sokkal motiváltabban vesz részt ebben a kampányban, mert most én azt érzem, hogy a hat párt demotiváltá vált. Tehát visszavonta az energiáit. Lehet, hogy ez ebben van valamiféle taktikai elem is, hogy a saját jelöltjeikre koncentrálnak inkább, de én érzek egy ilyen érzelmi visszahúzódást, és hát nem érzik annyira a sajátjuknak a Márki-Zay Péter féle kampányt, mint hogyha bármelyikük lenne a közös miniszterelnök jelölt.
Van más választásuk az ellenzéki pártoknak, mint magukénak érezni a közös miniszterelnök jelölt kampányát? Hát különben hogy lesz belőle választási győzelem?
Kifelé nyilván nincs más lehetőségük, de befelé nem biztos, hogy ez az őszinte érzelem. Tehát amiről én beszélek, az nem az, amit a pártok kifelé mutatnak, hanem az, amit belül érezhetnek. És én azt simán el tudom képzelni, hogy belül bizonyos pártok, különösen az elmúlt két hónapnak a kudarcos kampány vezetése miatt azt érzik, hogy most jobb, hogyha nem tolakodok nagyon előre, vigye el valaki más a balhét. Tehát például Gyurcsány Ferenc Facebook bejegyzése szerintem pontosan erről szólt, hogy mossa kezeit. Tehát ha nyerünk, akkor közösen nyertünk, ha veszítünk, akkor Márki-Zay Péter veszített. És szerintem ez a fajta hozzáállás, ez megjelenhet érzelmi szinten mindenképpen a Jobbik vagy a Momentum vezetőiben is. Hogy azt mondják, hogy mi most akkor koncentráljunk a saját jelöltjeinkre, azzal tudunk egyébként a kormányváltásnak is a legtöbbet segíteni, hogy a saját jelöltjeink győzni fognak. Márki-Zay Péter megoldja meg a saját leckéjét.
Jó, de Márki-Zay Péter azt kéri Gyurcsány Ferenctől, hogy inkább ne kampányoljon. És Gyurcsány Ferenc a korábbi intenzitásához képest, mint hogyha kevesebbet kampányolna. Jó lehet, hogyha egyszer-egyszer megszólal, az nagyjából ugyanakkor átfut, mint amikor korábban szinte hetente adott interjút. Azt el tudja képzelni, hogy amikor majd élesbe fordul a kampány, akkor a DK és Gyurcsány Ferenc nem fog kampányolni a saját jelöltjei mellett, akár egy előválasztáson győztes jelöltjét is hagyja veszni a miniszterelnök jelölt kérésére, hogy ne kampányoljon?
Szerintem Márki-Zay Péter nem azt kérte tőle, hogy a jelöltjei mellett ne kampányoljon, hanem hogy az országos kampányban ne vegyen részt. Tehát abban biztos vagyok, és ez nem kérdés senki számára, hogy Gyurcsány Ferencnek a DK-s jelöltek mellett ki kell állnia, hiszen ő a DK elnöke. Tehát ezt fura is volna tőle kérni. De az, hogy az országos kampányban mennyire fog ő részt venni, szerintem nem fog. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc jelen pillanatban, ahogy azt mondtam, arra készül, hogy ha vereség van, akkor az ellenzék legbefolyásosabb pártelnökeként továbbra is uralja az ellenzéki teret. Ha pedig nyernek, akkor szintén ugyanebben a pozícióban az ellenzék legbefolyásosabb vezetőjeként a kormányzásban próbálja minél több befolyást szerezni, de ne övé legyen a felelősség. Tehát Gyurcsány Ferenc most szerintem a túlélésre játszik. Neki a vereség és a győzelem is a túlélést jelenti. Márki-Zay Péternek csak a győzelem jelentheti a túlélést.
Maradva még egy kicsit a Demokratikus Koalíciónál, Dobrev Klára további pályájára ez milyen hatással lehet? Úgy tűnik, hogy ő sem kampányol most, ugye miniszterelnök jelölti versenyben alul maradt.
Nagyon jó kérdés, és nem is tudok rá válaszolni, megmondom őszintén. Az jutott eszembe, hogy egyébként ugye számon kérjük ezeken a politikusokon, hogy most mennyire kampányolnak, vagy hogy kampányolnak, de szerintem a probléma ennél mélyebb. Tehát szerintem nincs kampánystratégia, ami alapján lehetne kampányolni. Egyszerűen időzavar van, nem sikerült összeilleszteni ezt a 6+1 fős rendszert, ezt a struktúrát, és szerintem nem tudja senki, hogy kinek mi a szerepe. Ezek nem lettek tisztázva. Tehát ezért mondom azt, hogy Márki-Zay Péter megérkezése, bár nagyon sokakat lelkesített, de annyira váratlan volt, hogy az ellenzéknek, ha volt ilyen meglévő stratégiájára, hogy mi jöjjön az előválasztás után, azokat teljesen felülírta is. tehát hogyha Dobrev Klára akarnak kampányolni, azon kívül, hogy a saját jelöltjeit, meg a közös jelölteket támogatja, azon kívül szerintem senki nem tudja, hogy most neki mi lenne a szerepe, vagy mit kéne csinálnia, mert nincs egy közös vonalvezetés. Azt látjuk, hogy a pártelnökök visszahúzódtak, de néha megszólalnak, de az inkább arról szól, hogy Márki-Zay Péter kritizálják, és Márki-Zay Péter pedig egy ilyen, hát, ilyen magánsót csinál, és úgy tűnik, hogy sokszor kontrollálatlanul. Tehát, hogy hiába igazolnak újabb és újabb profi sajtósokat mellé, a stábja nyilván érzékelt ezt a problémát, ő a maga karakteréből kiindulva egy ilyen ösztönös politizálást folytat, és hát ez elképesztő sok hibát jelent. Egyszerűen az a fajta ösztönös politika, amivel ő eljutott eddig, az most már nem működik. Tehát itt kellene egy nagyon komoly váltás. Én szintén az ismerősi körömből tudom, sokan azt mondják, hogy hát Márki-Zay Pétertől ne várjunk változást, mert hogy neki pont ez az ereje, hogy ő nem egy politikus. És hogy erre is próbáltak építeni, hogy hát Márki-Zay Pétert így kell szeretni, őt így kell elfogadni, és hogy legalább őszinte is hiteles. És ez igaz, csak azért lássuk be, hogy egy országos választás, egy miniszterelnök jelölti kampány, az már nem ez a pálya. Tehát, hogy az ösztönösség a művészetben jó, és sokak szerint a politika művészet, de szerintem a politika nem művészet, hanem tudomány. És ott az ösztönösség nem működik. Tehát ott nagyon kiszámított, nagyon kiérlelt, stratégiailag átgondolt dolgokra van szükség, pláne egy profi kampányhoz. És úgy tűnik, hogy Márki-Zay Péterrel nem lehet, vagy nem tudnak egyelőre a stábtagok ilyen kampányt vinni.
De ez biztos, hogy hátrányára válik, hogyha nem azt mondaná, ami a szívén van, akkor valószínűleg nem reagálna rá még az ellenzéki pártvezetés, a kormányoldali sajtó, meg különösen, ha egy-egy olyan kritizálható mondatot elkövet, akkor nem jutna el ennyi emberhez. Több ennek a kára, mint a haszna?
Nem több a kára, mint a haszna, mert az emberek azért egy választási hajrában a biztonság élményét fogják keresni. És nem is a törzsbázisról beszélek, hanem a bizonytalanok tömegéről, akik számára a kérdés majd úgy fog leegyszerűsödni, hogy ki az, aki az országot képes irányítani. És lehet, hogy korrupt, lehet, hogy csomó dolgot nem szeretünk, de az mondják a bizonytalanok, de hogy Orbán Viktor tud egy országot irányítani, tehát neki ezt már nem kell bebizonyítani a magáról. Márki-Zay Péternek viszont igen. És én ezért mondom azt, hogy ez az ösztönösség, én értem, hogy ez az ő szexepilje volt, ez olyan volt, mint Sámsonnak a haja, hogy ebben volt az ereje, de úgy tűnik, és lehet, hogy nem nekem van igazam, de én mégis azt gondolom, hogy ezen a szinten ez már kevés. És itt jön be az a probléma, hogy egyszerűen nem volt elég idő, tehát hogy az, hogy valaki profi kampány csinál, és hogy hiteles, a kettő nem zárja ki egymást. Csak ahhoz idő kell, hogy valakinek a saját arculatára, a saját karakterére rajzoljunk föl egy kampányt, és találjuk ki azokat az elemeket, azokat a pontokat, azokat a megjelenési formákat, amik hitelesen tudnak belőle jönni, és nem egy ilyen mesterséges, mesterkélt zubbony lesz rajta. De ez idő kell, ezt ki kell találni, különféle stáboknak kell ezen dolgozni, nyilván az érintettnek is nagyon sokat, és nem, erre nem volt idő. Egyszerűen belekerült, betették Márki-Zay Pétert a lövészárokba, és most tanulja, hogy egyáltalán a puskának melyik az eleje meg a vége.
Az ön egykori pártjára, a Jobbikra milyen hatással voltak eddig ezek a folyamatok? Jakab Péter nagyon sokáig mérések tucatjánál a legnépszerűbbnek számított. Aztán nem.
Hát szerintem a Jakab Péter jelenség az arra bizonyíték, hogy a like verseny az nem politika. Tehát, hogy bár nagyon nagy mértékben átköltözött az életünk a virtuális valóságba és a Facebookra és a különféle közösségi fórumokra, azért az ott szerzett lájkok az még csak a celeb világ. Tehát, hogyha valaki sok lájkot kap, az nem konvertálható át politikai tőkévé, vagy legalábbis ezt mutatta az előválasztás. A szavazók nagyon díjazzák azt a törzsbázishoz tartozó szavazók, hogyha valaki harsányan, keményen megmondja az ellenoldalnak a véleményét, és Jakab Péter ebben azért a legprofibb munkát végezte. De amikor arról kell dönteni, hogy ki legyen az ország vezetője, miniszterelnök, akkor más szempontok alapján döntenek, akkor kompetenciát keresnek. És azt látni, hogy Márki-Zay Péter és Dobrev Klára és Karácsony Gergely, akik ugye előtte végeztek, mind-mind több kormányzati kompetenciát tudtak felmutatni, mint ő. A probléma nem az volt, hogy ő meg se kísérelte ezt. Tehát, hogy azt gondolta, hogy az előválasztáson elegendő lehet ez a Ludas Matyi szerep. És hát sokáig tényleg úgy tűnt, hogy elég lesz. Én is az első háromba vártam Jakab Pétert, sőt, azt sem tartottam kizártnak, hogy akár megnyerheti az egész versenyt, tekintve azt, hogy az előválasztáson a törzsbázis szokott részt venni. Csak itt szerintem olyan tömeg mozdult meg az előválasztáson, ami már túlnőtt a törzsbázison, és túlnőtt a, az ellenzéki hardcore szavazókon. És ehhez már kevés volt Jakab Péter politikai programja vagy karaktere.
Ez a tömeg, ez használható tömeg marad a választásig?
Hát ez Márki-Zay Péter feladata lenne, hogy ezt használhatunk. Mert ugye ez egy nagyon sokszínű tömeg. Itt vannak momentumosok, akik azt a fajta európai liberalizmus képviselik mondjuk sok esetben, akiket kivert a víz Márki-Zay Péter migránsos plakátjától. Ebben vannak DK-sok, ebben vannak jobbikosok, ebben vannak Márki-Zay Péter által felelkesült fiatalok, és nagyon sokféle ellenzéki elképzelés. És jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincs egy olyan közös nevező, vagy egy legnagyobb közös osztó, vagy legkisebb közös többszörös, ezt mindig keverem.
Akiben meg tudnának egyezni.
Igen, tehát egy ilyen közös metszet, ami ezeket az embereket a különbözőségeük ellenére is ellátna azzal az élménnyel, hogy mi egy közösségbe tartozunk, tehát mi egy politikai akaratot képezünk. Ez az érzés csak negatív értelemben van meg. Tehát, hogy Orbán Viktorral szemben, mint egy ilyen ellenségkép megmutatkozik, de pozitív értelemben nem sikerült még szerintem ezt felmutatni. És hát, ha ezt nem sikerül felmutatni, akkor ez egy nagyon sebezhető szavazóbázissá válik. Egyrészt belső konfliktusokat jelent, másrészt pedig, és nem ez az igazán fontos, mert azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók azért nem fognak átszavazni a kormányra. Viszont a választást a bizonytalanok fogják eldönteni, és a bizonytalanok körében nagyon sokan majd az alapján fognak dönteni, hogy a két oldalt milyen állapotban látják. Ha azt látják, hogy a Fidesz stabil, és az ellenzék pedig a saját magával van elfoglalva, és még azt sem tudja, hogy most egymással mit kezdjenek, és nemhogy az országgal, akkor nyilván borítékolható, hogy melyik irányba mennek ezek a szavazatok. És a Fidesz erre is játszik jól láthatóan, hogy az ellenzék, ez az én időmben is így volt, meg előtte is, a Fidesznek ez egy bevett taktikája, hogy emlékezzünk vissza, hogy szinte minden egyes politikai ellenfelét bohóccá akarja tenni. Tehát mindenki bohóc csipkát kap, aki kihívóként megjelenik Orbán Viktorral szemben. Én is kaptam annak idején, meg mások is, és most Márki-Zay Péter is, meg a Karácsony Gergely is az előválasztás előtt, mert egyszerűen azt akarják ezzel sugallni, hogy ez egy ilyen káoszos, zavart közeg, amitől nem lehet stabil kormányzást várni. Még hogyha esetleg pár dolog szimpatikus is.
A Momentum, ahol az előválasztás elnökváltáshoz vezetett, ez hogy jött ki ebből a folyamatból? Egy ideig úgy tűnt, hogy ők egy nagyon masszív erő lesznek ebben az együttműködésben. Az európai parlamenti választási kampányuk az kifejezetten sikeres volt.
És itt a Momentum főképpen az, akit ez érintett.
Igen.
Hát Fekete Győr András szerintem nem is a választás eredménye buktatta meg, úgymond, mert azt talán kevesen várták tőle, hogy ő valami nagyon nagy eredményt fog elérni. Szerintem ez inkább az ő részéről egy ilyen karakterépítési kísérlet volt, tehát hogy mivel nagyon fiatal, még elkezd szépen fokozatosan építkezni, és ez egy lehetőség arra, hogy megmutassa magát, hogy ott legyen, még ha nem is nyer. Egy tisztes helytállást vártak szerintem még a sajátjai is tőle, de ez nem lett az. Az utolsó vitákban az én véleményem szerint persze szubjektív, kifejezetten jól szerepelt már, de volt ugye ez az elhíresült Partizán interjú, ami betette Fekete Győr András szerintem egy ilyen skatujába. Tehát az alakult ki vele kapcsolatban, hogy ő egy nagyon zöldfülű, nagyon bizonytalan politikus, akinek még nagyon nagy ez a kabát. És ebből a skatujából ő nem tudott már igazából kijönni, és ez úgy ráégett a Momentumra is. Mert ha már Jakab Péterről beszéltünk, hogy sokáig úgy tűnt, hogy Jakab Péter lehet a befutó, a győztes befutó, egy évvel ezelőtt meg úgy tűnt, hogy a Momentum lehet a legerősebb ellenzéki párt, vagy legalábbis voltak ilyen jellegű folyamatok, hogy a Jobbik, DK, Momentum 3-as versenyből majd a Momentum lesz ez a párt, amelyik a legerősebben fog tudni kijönni, és hát Fekete Győr András kampányával ez nagyon távoli pontra került, és szerintem belül elfogyott a bizalom ebből fakadóan, de ettől függetlenül én nagyon rossz lépésnek tartottam azt, hogy egy kampány közben lényegében elnököt cserélt egy politikai párt.
Ez csak választás után szabad.
Hát én azt gondolom, hogy igen, és még egyszer mondom, Fekete Győr András szereplése nem volt jó, de itt olyan komoly tragédiát az ellenzék testén a Fekete Győr András szereplése nem okozott. Én még azt gondolom, hogy a Momentum is ki tudta volna ezt heverni, még Fekete Győr András is. Én ezt egy fiatalos, túlbuzgó butaságnak tartom, hogy ez az elnök választás megtörtént, de nem látok annyira bele a Momentum belső viszonyaiba. Lehet, hogy egy csomó olyan belső szempont is szerepet játszott ebben, amiről én vagy mi nem tudunk.
A Magyar Szocialista Párt helyzetét befolyásolta, mert kívülről nézve úgy tűnt, hogy a legkevésbé izgalmas folyamatok náluk folynak ebben az ügyben?
A Magyar Szocialista Pártra ugye már jó ideje mondják azt, hogy egy ilyen tartalom nélküli márkahűség a szavazóival való viszonya, tehát hogy kispártá vált. Tehát az, a hat ellenzéki párt közül a nagyobbak, úgymond a Momentum, a Jobbik és a DK, és a másik három az LMP, az MSZP és a Párbeszéd a kisebbek. És az MSZP ebbe a kategóriába csúszott vissza. Úgyhogy szerintem az MSZP politikusaiban sincs már, tehát nincs már szerintem meg az a fajta párthűség, vagy a párt saját identitása iránti elkötelezettség, ami meg kell legyen egy, ahhoz, hogy egy valaki egy komoly pártot működtessen. Az MSZP politikusai szinte menekültek az összefogásba. Tehát ők azt várták már, hogy mikor lehet valakikkel összefogni, mert ezzel így le tudták venni a saját vállukról azt a terhet, hogy az egykori kormányzó párt mivé süllyedt. És így ebben a nagy összefogásban legalább az erőnek az érzését élhették át újra, és nem ezt a nyomasztó érzést, amikor valaki egy nagyon nagy pártból egy nagyon pici pártá zsugorodik össze. Úgyhogy ott szerintem nem zajlottak izgalmas folyamatok, hanem inkább én egyéni túlélési utak.
Nincs még hivatalos bejelentés arról, hogy hogy fog kinézni az ellenzéki összefogás közös listája. Arról is csak sajtóhírek vannak még, hogy az egyes pártok saját belső listái hogy fognak majd kialakulni. Azt most tudjuk nagyjából biztosan, hogy Karácsony Gergely nem fog bemenni a parlamentbe. Dobrev Kláránál is van egy ilyen bizonytalansági tényező, hogy európai parlamenti alelnökként be akar-e majd menni a parlamentbe. Tehát két bizonytalan helyünk van. Meg hat ellenzéki párt, az okozhat vitát, hogy a kieső helyekre, a kieső mandátumok helyére a hat csatornából kik fognak bemenni? Mert nem egy-kettő párttal kell most megegyezni.
Ugye itt a listaállításnál minden párt arra a helyzetre törekszik, hogy a listán, amikor megüresedés van, ugye ez okozza ennek a listának a nehézségét, hogy ha üresedés van, akkor ugye a lista ugrik egyet. De itt ugye a pártok megpróbálnak egymással megállapodni bizonyos helyekről, és mindenki azt a szerepet és azt a szituációt szeretné elérni, hogyha az ő listahelye megüresedik, azért nem mondjuk egyénibe például bejutott a képviselő, akkor nyilván az ő pártjából legyen az, aki megkapja a megüresedett helyet, és ne pedig valaki más párt képviselőjére csúszson át. Tehát itt nagyon sok szempontot kell végig gondolni a hat pártnak. Nyilván hat pártnak önmagában nem egyszerű ezt leboxolni, az erőviszonyokat számszerűsíteni, hogy most akkor, ha mindenkinek külön frakció jár, akkor az 5 képviselőt minimum jelent a kicsiknek is. Akkor az már 3x5, az 15 hely. És hát ott van még a 3 nagyobb, és ugye itt jön be megint a képbe az, amiről már többször beszéltünk, hogy Márki-Zay Péter is szeretne saját képviselőket, vagy legalábbis van egy terve, vagy volt egy terve a 7. frakció megalapítására, amiről most látszólag letett, de azért a nyilatkozataiból én azt olvasom le, hogy azért ez nem egy végleges elengedés ennek a kérdésnek.
De hogy lehet önálló frakciót csinálni, hogyha az együttműködő pártok nem akarnak neki ebbe embert adni? Majd rábeszél valakiket a parlamentben, hogy inkább üljön be az ő frakciójába?
Jelenlegi szabályozás szerint olyan párt frakció nem alakulhat a parlamentben, aki nem indult a választáson. Tehát, hogy ilyen értelemben Márki-Zay Péternek, hogyha a pártok nem adnak lehetőséget, hogy mint jelölő szervezet megjelenjen, akkor ő nem fog tudni, legalábbis formálisan nem fog tudni frakciót alakítani. És szerintem ő ezt szerette volna nyilván elérni, mivel ezt a pártok megakadályozzák, már pedig úgy tűnik, hogy ebben a pártok szembeszálltak vele, hiszen a saját érdeküket sérti, saját képviselőiknek kellene megmagyarázni, hogy itt most 6-8 helyen, vagy ki tudja hány helyet kérne Márki-Zay Péter, nekünk át kell adnunk a biztos befutó helyeket. Tehát ezt nyilván befelé nem tudják vállalni. De Márki-Zay Péternek szerintem maradt még egy esélye az, hogy egy informális frakciót hoz létre. Tehát ami nem formálisan egy parlamenti frakció, hanem pontosan amit a kérdésben is elhangzott, hogy megpróbál megnyerni magának embereket. És én látom ennek is a jeleit, hogy megpróbál egy olyan hálózatot létrehozni a különféle frakciókat átszőve, aminek a segítségével ő informálisan képes a befolyását érvényesíteni, akár egy győzelem, akár egy vereség esetén.
Erről szól a Momentumos levél a tagságnak, hogy jelentsék, hogyha Márki-Zay Péterrel bármilyen módon együttműködnek?
Szerintem erről szól a Momentumos levél is, és szerintem a Jakab Péter és Márki-Zay Péter közötti konfliktus is nagyjából ebből fakad, mert Márki-Zay Péter számára az a Jobbik, ami most egy azt gondolom, hogy egy ilyen válságosabb helyzetben van. Egyrészt az előválasztási eredmény, másrészt a Jakab Pétert ért karaktergyilkos kampány hatására, az most Márki-Zay Péternek egy szabad préda lehet. Tehát, hogy ott, és azért nagyon sok egyéni jelöltje van a Jobbiknak. Tehát ott ő olyan jelölteket tud megtalálni, megkörnyékezni, akik most lehet, hogy keresik a helyüket, vagy keresik a jövőjüket, hogy most ők pontosan hová is fognak tartozni, hogyha a Jobbikkal valami történne. És nyilván ezt érzékeli szerintem Jakab Péter is nagyon világosan, és szerintem az ő konfliktusok mélyén az van, hogy Jakab Péter a Jobbikot félti Márki-Zay Pétertől, akinek pedig valamilyen szinten előbb-utóbb kell találni egy gazdatestet, amin keresztül politizálni tud. Akár ha megnyeri a választást és miniszterelnök lesz, akkor is szüksége van szerintem egy saját stabil körre, amiből építkezni tud, és még inkább szüksége van rá abban az esetben, hogyha a vereséget szenved, mert hogyha Márki-Zay Péter elveszíti a választásokat, és még frakciója sincs a parlamentben, akkor lényegében ott ő egy teljesen légüres térbe kerül. Ráadásul nyilván a pártok rá is fogják tolni a vereség felelősségét, tehát még bűnbak is lesz.
Ülni fog, mint független képviselő a parlamentben, és minden ellenzéki párt rá fog mutogatni?
Elvileg, jól tudom, a Párbeszédet jelöltem.
Hát igen.
Tehát akkor ülni fog a Párbeszéd frakciójában, vagy függetlenként, ezt nem tudjuk, igen, és nagyjából ez fog történni, igen, ott akkor ő lesz az, akivel elviteti a balhét a hat párt, hogyha a vereséget szenvednek, hiszen valakivel el kell vitetni, mert ugye az ellenzék számára 3-4 éve, 2018 óta az a narratíva, hogy a választásokat azért nem tudta eddig az ellenzék megnyerni, mert nem volt összefogás. És akkor most ez az összefogás megvalósult, ráadásul teljesen, tehát listán is és egyéni jelöltek szintjén is. És ez a választási győzelem most sem sikerül, akkor nyilván valamivel meg kell magyarázni a saját szavazók előtt, hogy ez miért történt, hogyan lehet az, hogy a Fidesz ismét választást nyert. És hát erre a legkézenfekvőbb válasz az, hogyha a kapitány elrontotta.
A felelősség telepítés jeleit már most lehet érzékelni? Vagy egy volt pártvezető már most érzékeli, mert a sajtóban azért lehet keresni, megtalálni olyan nyilatkozatokat politikusoktól, amik már erre utalnak. Hogy lássuk abszolút meg, mi lesz, és akkor majd utána megmondom, hogy ki a hibás.
Hát, ahogy azt említettem még az előző beszélgetésünk előző felében is, én Gyurcsány Ferenc Facebook bejegyzéseit ebben a kontextusban tudom értékelni. Tehát ő már most a felelősséget átolja Márki-Zay Péterre, de Donát Anna első megnyilvánulásainak egyike, mármint pártelnökként az első megnyilvánulásainak egyike is, ugye az volt, hogy elvesztegettünk 2 hónapot, és Márki-Zay Péter kampányát kritizálta, amiben szerintem nagyon sok igazság volt, de hogy ez is azt mutatta, hogy Donát Anna egyből már a legelején szerette volna azt jelezni, hogy akármi is lesz, ő nem felelős ezért, vagy legalábbis mossa kezeit, vagy ő legalábbis szólt előre, hogy itt valami nem teljesen kerek. És hát Jakab Péter is megszólal többször, hogy most már a kampányra koncentráljunk, most már fejezzük be a vitákat. Ugye ez kicsit olyan, hogy mindenki azt mondja, hogy fejezzük be a vitát, aztán mindenki folytatja.
De lehet egyébként a vitákból kilépni? Hát mindenkinek van egy saját pártja, annak vannak saját érdekei, azokat nyilván egy pártelnöknek meg kell védeni, nem?
Abszolút így van is. És szerintem egyébként igazságtalanok is vagyunk akkor, amikor azt várjuk el 6+1 politikai közösségtől, hogy ne legyenek köztük akár személyes viták egy választás előtt. Tehát ezek teljesen természetesek, a pártokon belül is vannak, csak azt nem látjuk. És itt a lényeg, hogy amikor egy párt meg létrehozza a listáját, ugye itt a listáról előbb beszéltünk, de azt nem mondtuk, hogy a DK és a Jobbik még mind a mai napig nem jelentette be a listáját. Szerintem nem véletlenül, mert nem tudják még, hogy mennyi helyet tekintettek majd befutónak, és kivárnak. De hogy az pártok belül is komoly konfliktusokat okoz, amikor a párt vezető politikusai különféle rangsorokba kerülnek, és egymás viszonylatában elől és hátul találják a neveket. Ez egy párton belül is embert próbáló pillanat. Tehát én emlékszem arra, amikor pártelnökként vagy miniszterelnök jelöltként a listaállítás előkerült, az ez mindig egy gyomorgörcsös időszak minden párban, mert lényegében hierarchikus viszonyt kell felállítani bizonyos esetben egyenlő jelöltek, egyenlő értékű, vagy magukat egyenlő értékűnek tekintő jelöltek között.
Ez élethalál kérdés, hogy akinek benn van a parlamentben, van mandátum, akkor politikus, egyébként meg lehet visszamenni dolgozni? Tehát így kell elképzelni?
Igen. Így. Tehát nagyon sokak számára, azt most lehet szépíteni, meg nyilván ez senki nem vallja be, de nagyon sokak számára ez egzisztenciális kérdés is, amikor fölmerülnek azok a kérdések, hogy miből fogom a gyermekemet tanítatni, vagy hogy fogom azt az egzisztenciális szintet fenntartani, amihez hozzászokott a családunk, vagy én magam. Tehát hogy ezek olyan emberi szempontok, amiket most nyilván lehet tagadni, de ezek jelen vannak. És ebből kifolyólag a listaállítás egy nagyon komoly konfliktust fog okozni, és az, hogy vannak viták ez ügyben, azt szerintem természetes. A baj az, és akkor erre akartam végül is kiukadni, hogy a baj az, hogy ezt látjuk. Tehát az ellenzéknek kellene, hogy legyen egy olyan szűrőrendszer, egy olyan függöny, mi ezt eltakarja előlünk. Tehát ezt nekünk nem, nekünk erről ilyen feltételezéseink kellene, hogy legyen, de nem kéne, hogy a színpadon lássuk ezt az eseménysorozatot. És most az a baj, hogy a magyar választó az, még anélkül, hogy jegyet kellene erre váltani, beül a nézőtérre és megnézi az ellenzéki pártok pankrációját élőben. Pedig ezt nem kéne látni.
Semmi politika... közünk hozzá, hogy a mi leendő választott képviselőink hogyan gyúrják ki azt a végeredményt? Csak a szépet kéne, hogy róluk lássuk, hogy milyen nagyszerűek és milyen stratégiai gondolkodásúak. Az, hogy valójában miről megy a vita, semmi köze hozzá egy mezei választópolgárnak?
Hát ez így nagyon leegyszerűsítő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy persze a választóknak mindenhez joguk van, hogy tudni, de szerintem egyszerűen ez az ellenzéki választóknak sem jó. Tehát, hogy van, amikor az ellenzéki választó vagy sem akarja tudni, nem akarja látni a családi szennyest, ugye ezt szoktuk így mondani, hogy hát vannak olyan dolgok, amikről mi nem akarunk már feltétlenül tudni, és az ellenzék belső vitái, meg hogy a listaállítás kapcsán milyen konfliktusok vannak, azok szerintem vannak olyan intim dolgok, amikről persze lehet azt mondani, hogy a szavazóknak is tudniuk kell, de a szavazók nem tudhatnak annyi háttérinformációt, hogy mondjuk egy ilyen vitát érdemi módon tudjanak értékelni, hogy ott abban kinek van igaza, ki milyen érveket állít föl, vagy cáfol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben nem valami politikai számítás, vagy ilyen rossz hiszeműséget kell látni, hanem egyszerűen egy megfontoltságot, meg egy profizmust, amikor egy politikai párt ezeket házon belül tudja tartani, ezeket a konfliktusokat. Azért a Fidesz részéről nem nagyon látjuk azt, hogy ilyen konfliktusok kiszivárognának, pedig biztos vagyok abban, mert minden párt így működik, hogy ott is vannak ilyenek. Tehát ott is van, aki szívja a fogát, aki duruzsol Orbán Viktor fülébe, hogy azért ő nem a 18., hanem ő a 13. szerinte, és ezeket ott is valahogy kezelik, csak mi erről nem tudunk semmit. És ezt szerintem a Fidesz szavazók nem hiányolják.
Mit gondol, az ellenzéki pártoknak milyen forgatókönyveik lehetnek a két lehetséges verzióra, a győzelemre vagy a vereségre? Nézzük a legnagyobbal, a legerősebbel, a DK-val. Neki külön forgatókönyv van erre?
Persze. Hát abban biztos vagyok, hogy minden pártnak van erre forgatókönyve. Tehát, hogy a nyereség és a vereség két úgymond nagy opciójára. Hát a DK-nak azt gondolom, hogy mivel nála van a legkomolyabb kormányzati tapasztalat, a győzelem esetére világos forgatókönyve lehet, tehát ott Márki-Zay Pétert a lehető legjobban körbe ágyazni, vagy körbe szorítani, vagy körbehálózni, és lényegében az ő miniszterelnöki függetlenségét, vagy autonómiáját a lehető legkisebbre redukálni.
Ez úgy kell képzelni, hogy DK-s miniszterek, DK-s államtitkárok, DK-s közigazgatás.
Még ez sem felül így, hanem hogy a stratégiai. Tehát ugye amikor majd elkezdődnek a tárgyalások, hogy lehet, hogy ezek már zajlanak, bár a pártok ugye tagadják, hogy egy győzelem esetén ki milyen tárcát kapna, ott azt valószínűleg tartom, hogy a DK lesz az, aki erre le tud tenni egy javaslatot, vagy a leggyorsabban fog tenni javaslatot letenni az asztalra, és mivel Gyurcsány Ferencnek van kormányzati tapasztalata és a DK több politikusának is, mondjuk ebben még az MSZP-t is ide számítanám, ők lesznek azok, akik tudják azt, hogy mik azok a kulcspozíciók, amik a kormányzás szempontjából lényegesek, mert sokszor nem a miniszteri tárca, vagy nem a leghangzatosabb politikai pozíció az, ami döntő, hanem akár olyan is, ami nem annyira nyilvánvaló egy kívülálló számára, vagy egy tapasztalatlan a politikus számára, és én azt gondolom, hogy a DK arra készül, hogy ezeket a kulcspozíciókat szerezze meg, és ezáltal minél szélesebb befolyást gyakoroljon a kormányzásra.
Vereség esetén igen? Ott nincs kulcspozíció.
Ott nincs. És ugye a vereségnél is függ az, hogy mekkora vereség. Tehát egy kétharmados vereség az azt gondolom, hogy az ellenzéknek a megsemmisülését jelenteni. Tehát az már a negyedik ilyen kétharmad lenne, az gombócból is sok, ahogy szokták mondani, és ugye most tényleg az utolsó csodafegyver, az összefogás is akkor csődöt mondana. Egy szimpla vereség, akár egy szoros vereség, az viszont túlélést jelenthet. Ott például egy szimpla és szoros vereség esetén Gyurcsány Ferenc mondhatja azt, hogy majdnem megvolt, az irány az jó, a kapitány egy picit rossz volt, de egy jobb kapitánnyal, ha nekifutunk, akkor legközelebb meg lesz. Úgyhogy most összeszorítjuk a fogainkat, és még 4 évet kihúzunk, és fölkészülünk a következő megméretetésre, és választunk egy jobb kapitányt. Szerintem a DK-nak ez lehet a vereség esetén a forgatókönyve.
De akkor már nem előválasztáson választanak jobb kapitányt? Vagy más szabályok mellett?
Ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Tehát, hogy most jelen pillanatban mi a percepció az előválasztásról, ezt nem tudom. Mert hogy volt egy ilyen nagyon éteri, nagyon tiszta, szinte már megható ilyen aura, ami körülvette az előválasztást az ellenzéki szavazók körében. De én úgy gondolom, hogy ez napról napra ennek az emléke úgy kopik, és romlik is. Úgyhogy 2025-ben lesz előválasztás, és hogyha lesz, akkor az mi fogja jellemezni, és milyen tapasztalatokat és milyen konzekvenciákat szűrnek le a mostani előválasztásból az akkoriak majd. Hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem erre nem tudunk még válaszolni.
Vereség esetén, az ellenz kicsi vereség esetén, mert a nagy az azt mondta, hogy ez megsemmisülés, de egy szoros vereség esetén az ellenzéket belüli mozgások azok modellezhetők, mert azt szokták mondani, hogy akkor be fog indulni a demokratikus koalíció, és mint egy nagy mágnes magába szív mindent.
Minden nem fog tudni szerintem. Én azt gondolom, hogy ugye a demokratikus koalíció, akiket föl tud színezni, az MSZP maradványai még. A Jobbik egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy mi történik a Jobbikkal egy ilyen szituációval, mert most a Jobbik úgy látom, hogy az életben maradásért küzd, mármint abban az értelemben, hogy a fennmaradásért. Pontosan egy ilyen szituáció esetén, hogy ha egy ilyen ellenzéki tektonikus mozgás megindul, akkor hogyan tudja fenntartani a pozíciót, de szerintem a Jobbik nem lesz domináns ebben a... Tehát ő ott a túlélésért fog küzdeni, és valamilyen alkukat próbál majd kötni. Szerintem a DK-val szemben az egyedüli domináns szereplő, akiben ez a lehetőség megvan, lehet, hogy most furcsa lesz a hallgató számára, amit mondok, de az a Momentum lehet. Tehát a Momentumnál látom azt az eltérő jövőképet, ezt az eltérő beágyazottságot, azt az eltérő nemzetközi kapcsolatrendszert, ami most éppen nem a legerősebb és a legfényesebb, de az azt szerintem reparálható és újjáépíthető. És hogyha az ellenzék veszít, akkor szerintem a DK és a Momentum között lesz majd egy nagyobb küzdelem azért, hogy ki legyen az ellenzéknek a vezető ereje, és én azt gondolom, hogy ez a küzdelem majd döntetlenre fog végződni. Tehát, hogy szerintem két pólusú lesz ez az ellenzék, és vereség esetén Márki-Zay Péter nem fog tudni ebbe a versenybe beleszólni.
Nem is lesz akkor pártja, vagy csak annyi ideig lesz, ameddig az a ciklus tart, és annak vége? Vagy akkor nem is tud megépíteni magának semmit?
Ha a vereséget szenved Márki-Zay Péter, akkor szerintem nem fog tudni fölépíteni egy pártot, mert akkor, ahogy mondtam, az modellezhető, vagy az gyaníthat, hogy a pártok az ő nyakába vallják a választási vereséget, és hát nyilván ezzel a teherrel nagyon nehéz pártot építeni, és nagyon nehéz erős karaktereket, meg jó politikusokat igazolni, úgyhogy szerintem akkor nagyjából ennek a lehetőségét kiúszhatjuk a listáról.
Mit gondol most, milyen lesz a kampány tematizálása, ha az ellenzék tudja megadni a témákat, vagy ha a kormányoldal tudja megadni a témákat?
Hát a kormánynak úgy látom, hogy azt nem mondom, hogy megnyugodhat a kormány, de hogy mivel az ellenzéki kampánynak a lendülete nem lobbant fel eddig, igazából a helyzet jelen pillanatban szerintem az, hogy a Fidesz, tehát az ellenzék nem tud választást nyerni, hanem a Fidesz tudja elveszíteni. Tehát a Fidesznek igazából nem az ellenzék a kihívás jelen pillanatban, hanem ez persze még változhat, hanem én három olyan területet látok, ami a kormány számára veszélyforrás. Az egyik az a vírus helyzet alakulása, ami egy bizonytalan folyamatot indíthat el, a másik ezzel kapcsolatban a gazdasági helyzet alakulása, és a harmadik az pedig azok a botrányok, amikre úgy nem lehet számítani, de az utolsó hetekben egy komoly érzelmi hullám ott indíthatnak el negatív irányba, akár láttuk, hogy ezek mennyire döntő jelentőségűek lehetnek. Ha ezt a három kihívást jól tudja kezelni a kormány, akkor szerintem nagyon nehéz lesz még megszorítani is a Fideszt. Tehát, hogyha a vírushelyzet, a gazdasági helyzet és a botrányok is megkíméli a Fideszt, akkor nagy esélyese a választásoknak. Ha bármelyik területen viszont áttörnek a gátak, akkor pillanatok alatt összeomolhat a rendszere a Fidesznek, és akkor nem fog érdekelni, tömegeket nem fogja érdekelni, hogy Márki-Zay Péter éppen mit nyilatkozott a másfél órás élő bejelentkezésében, hanem egyszerűen akkor büntetni fogják a kormányt, a Fideszt. Úgyhogy ez egy nagy butaság lenne a Fidesz részéről, ha most hátradőlnének, és azt gondolnák, hogy a legfrissebb kutatások alapján most minden rendben van.
De egy vírushelyzetet, ami egy veszélyhelyzet, egy erős kormány el tud veszíteni egyáltalán, amikor azt mondhatja, hogy minden erőforrást oda mozgósítok, és azért az embereknek is van abban felelősségük, hogy mennyi oltást vesznek föl.
Persze van, de a vírus ugye Orbán Viktor mindig olyan ellenfeleket szeretett magának választani, akiket kontroll alatt tud tartani, vagy akik annyira távol vannak, mondjuk gondoljunk Soros Györgyre, hogy igazából lényegben csak virtuális ellenfelek. Ugye Orbán Viktor mindig ilyen virtuális ellenfeleket választott magának, és ezeket le is győzte, hiszen nem is történhetett más az ő olvasatukban. De a vírus egy valódi ellenfél. okozhat meglepetéseket, kiszámíthatatlan, és tényleg mindannyian azt kívánjuk, hogy ne következzen, de nem tudjuk teljesen kizárni, hogy komoly egészségügyi válsághelyzet alakul ki, ahol nagyon sok megbetegedés, adott esetben nagyon sok haláleset történik, és olyan érzelmi destabilizáció történik, aminek aztán lesz egy ilyen politikai kivetülése. Tehát valaki, úgy, ha már sokat beszéltünk a felelősségről, hogy ki a felelős, alakulhat úgy, hogy a kormány teszi felelőssé, egy nagyon széles, döntő tömeg. Tehát én ennek a lehetőségét nem zárom ki, és ezért veszélyes ellenfél Orbán Viktor számára a vírus, és ennek kapcsán a gazdasági helyzet is.
Említette a kutatást, milyen kutatásokból szoktak ilyenkor dolgozni a pártok? Mert él az a nézet, hogy van egy nyilvános kutatás, aztán van a pártoknak külön kutatás. Van? Tényleg külön kutatásból dolgoznak?
Általában ugye a pártoknak nincsen, én nem tudok arról, hogy a pártoknak lenne olyan saját kutatása, amit saját kereten belül elvégeznek. Tehát ezek a kutatások az adott intézeteken keresztül zajlanak. Legalábbis a Jobbik esetében ez annak idején így volt. Azokból tudtunk dolgozni vagy tájékozódni, amit ezektől az intézetektől megrendeltünk.
És általában passzoltak a végeredménnyel? Mert itt az elmúlt időszakban nem. A közvélemény kutatásoknak volt egy nagyon rossz szériája.
Volt, és nyilván annyira polarizálódott a magyar közélet, hogy nyilván a kutatóintézetek is polarizálódtak. Tehát most már nagyjából ilyen ellenzéki és kormánypárti kutatóintézetek halmazokat tudunk képezni. És ugye ez nyilván torzítja már ezeknek a kutatóintézeteknek az eredményeit is. Legalábbis még a legtisztességesebb szándékuk mellett is van bennünk egy ilyen ösztönös, reflexzerű előítélet ezekkel a számokkal kapcsolatban. Mert azt gondoljuk, hogy hát igen, ez egy fideszes, ez meg egy ellenzéki intézet. És hát sokszor a számok ezt igazolják is, mert valahogy a fideszes intézetekben mindig a Fidesz erősebb, az ellenzéki kutatóintézeteknél meg mindig az ellenzék. És most nyilván nagyon adná magát, hogy azt mondjam, hogy a kettő között van valahol az igazság, de szerintem nem tudjuk. Úgyhogy én azt érzékelem, mint ahogy annak idején saját magamon is azt érzékeltem, hogy elképesztő éhség van a pártokban arra, hogy valós számokat kapjanak. Tehát, és hogyha valós számokat kapnak, az nagyon sokat ér nekik. Úgyhogy biztos, hogy vannak olyan megrendelések, ezzel csak azt akartam mondani, hogy vannak olyan megrendelések, amikről mi nem tudunk. Amik úgy kerülnek bizonyos intézetekhez, hogy kikötés, hogy nem derülhet ki. Ugye ilyen volt az a kutatás is, ami aztán a botrányt okozta tavaly évvégén. Ott is, én ha jól tudom, az volt a megállapodás, hogy az nem kerülhet nyilvánosságra. Az egy belső képzésnek, vagy egy belső gondolkodásnak lett volna az alapanyaga, és aztán hát kiszivárgott.
Mennyiben fogják ön szerint a pártok a saját forrásaikat a kampány hátralévő részében betenni a közösbe, és vagy abból leválasztva a saját előválasztáson talpon maradó jelöltjeikre fordítani? Tehát megosztják-e a forrásokat? Mert a források a odaadásának kérdése forró kérdés volt az elmúlt napokban.
Igen. Ugye itt azért nehéz a helyzet, mert ugye közös jelöltek vannak. Tehát nyilván minden pártnak vannak saját jelöltjei, de azok a saját jelöltek, azok közös jelöltek is. És hogyha most kívülről nézzük, ami persze belülről nem így néz ki, de ha kívülről nézzük, akkor az volna logikus, hogy a pártok összedobják a kasszájukat, megnézik, hogy mik az esélyes és billegő körzetek, és függetlenül, hogy az most DK-s, Jobbikos vagy Momentumos, oda kezdik el önteni a forrásokat, vagy legalábbis többségében a nyerhető körzetekre koncentrálnak, amivel a választást meg tudják nyerni. Ezzel ellentétben belül én azt látom, hogy ez a költségvetés ez ilyen dekoncentrált módon kerül felhasználásra, vagyis minden párt a saját jelöltjeit próbálja finanszírozni, és próbálja ott a helyben lévő többi pártot is valahogy a kampányába bevonni, de nyilván ez picit olyan, mintha mindenki egyénileg versenyezne a többiekkel is, hogy kinek sikerül a legtöbb egyéni képviselőt bejutatni az országgyűlésbe. Ami a pártok logikájával érthető, de mondom még egyszer, az összefogás logikájára nem ez kellene, hogy legyen. Tehát ott az kellene, hogy legyen a logika, hogy nagyon pragmatikusan, nagyon józanul, nagyon racionálisan, hidegfejjel végig gondoljuk, hogy, és hát tudjuk, ismerek ezekre komoly kutatások, meg felmérések vannak, hogy melyik választókerület biztos győzelem, melyik választókerület valószínű győzelem, melyik választókerület billegő, és ugye ez a harmadik a legizgalmasabb rész, vagy ez a harmadik kategória, és hát oda kellene szerintem a legtöbb forrást irányítani, és persze Márki-Zay Péter részéről jogos elvárás a Jobbik felé, hogy adjon minél több pénzt, de nem biztos, hogy a Jobbik azzal segít Márki-Zay Péteren, hogyha Márki-Zay Péter kampányára nagyon sok pénzt ad, hanem akkor, hogyha meg lesz a parlamentben az a többség, amivel kormányt lehet váltani.
Gattyán György jelensége döntő jelentőségű, vagy zavaró jelentőségű kérdés?
Húha, hát szerintem zavaró. Mármint engem nem zavar, mert nyilván a demokrácia az arról szól, hogy bárki, akinek van ilyen szándék, az elindulhat a választáson, hogyha megfelel a feltételeknek. De a pártok számára, különösen az ellenzéki pártok számára zavaró. Hát jól látható, hogy a mai esemény, hogy Gattyán György 5 pontos, vagy 5 programpontos javaslatot tett le az asztalra, és hát lényegében határidőt szabva az ellenzéki összefogásnak kezdeményezett. És ez már önmagában egy rossz dolog, amikor az ellenzéki összefogást valaki ledominálja. Tehát, hogy vele szembe kezdeményezés határidőt szab, ez nem lehet egy kellemes érzés. Hát nem hiszem, hogy most Gattyán György nevét foglalják imáikba az ellenzéki pártelnökök.
Ráadásul a pontok nem teljesíthetetlenek, amiket tőle írt.
Hát nem, hogy nem teljesíthetetlenek, hanem hogy az a helyzet, hogy Gattyán György azzal az 5 ponttal szerintem izgalmasabb felvetéseket tett, mint az ellenzék az elmúlt 2 hónapban program szintjén. Tehát én nagyon hiányolom az ellenzék részéről ezeket az innovatív, ezek sem olyan innovatívak, de mégis valahogy van bennük valami
kézenfekvő,
vagy valami kézenfoghatóság, vagy valami új, valami frissesség, ami az ellenzéki programpontokból hiányzott. Tehát, hogyha mondjuk kimegyünk az utcára, és megkérdezünk egy bizonyos mennyiségű járókelőt, hogy idézzen az ellenzék programpontjából, akkor nem tudunk mondani, mert annyira felismerhetetlenül elcsépelt és unalmas programpontok ezek, hogy nyilván a korrupció felszámolása, meg az egészségügy rendbetétele, de hogy nincs olyan kézzel fogható, számszerűsíthető, vagy elmesélhető, vagy átélhető erejük, és Gattyán Györgynek az 5 pontjában szerintem ez megvan. Úgyhogy ez ilyen szempontból is kihívás az ellenzék felé, mert azt mutatta meg Gattyán György itt egy nyilatkozattal, hogy hogyan kellene politizálni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke, a második Reformkor Alapítvány alapítója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.